műsorajánló.
A hagyomány szerint május első vasárnapján az édesanyákat köszöntjük, és ebből a kívánságműsor is szeretné kivenni a részét. Üzeneteiket mielőbb juttassák el hozzánk, akár e-mailben, a dankoradio@mtv.hu címre, akár hivatalos Facebook oldalunkon. Mi a legszebb dalokat adjuk. Önök szép gondolatokkal ajándékozzák meg az anyukákat, nagymamákat, dédiket, és a keresztmamákról se feledkezzenek meg. Anyák napi kívánságműsor május első vasárnapján a Dankó Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.
Dél van. Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk! A mikrofonnál Ceglédi Edit és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
Délelőtt folytatták az országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalásokat a parlamentbe jutott pártok képviselői.
Ma jár le az iráni tűzszüneti megállapodás. Az amerikai elnök a támadások folytatását ígéri, ha addig nem sikerül megállapodni a perzsa állammal.
Még csak nem... 700 ezer autótulajdonos nem fizette be a gépjárműadót, pedig a határidő már egy hete lejárt.
Az időjárásról.
Felhős, szeles, kissé hűvös idő lesz ma, főleg a Dunántúlon és a Duna-Tisza közén alakulhat ki. Zápor, zivatar.
Következnek a részletek. A szerkesztő Király Erzsébet. Ma délelőtt folytatódtak az országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások a parlamentben. A Tisza párt leendő frakció vezetője közölte, sikerült megállapodniuk a bizottsági struktúrában.
Bújdosó Andrea konstruktívnak nevezte a tárgyalást, és beszámolt arról is, hogy átgondolták az ellenzéki pártok kéréseit, amelyekben nagyvonalúan jártak el. Két bizottságban is emelték az ellenzéki tagságot, illetve egy bizottság elnökségét módosították.
Van még egy kör ebben az alakuló üléssel kapcsolatos egyeztetési körben, ezt jövő héten kedre tervezzük, akkor már a személyi megnevezésekről szeretnénk dönteni, mind az országgyűlés alelnöki, mind pedig a bizottság elnöki és alelnöki tisztségeiről. Vannak még technikai lehetőségek, amiket meg kell beszélnünk, de azt gondolom, hogy készen állunk arra, hogy jövő héten lezárjuk ezeket az egyeztetéseket, és az országgyűlés alakuló ülése május 9-én megtörténjen egy megegyezett napi rend szerint.
Hat bizottságot vezethet majd az ellenzék, közölte a leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter.
Gulyás Gergely az országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalás után elmondta, hogy a Fidesz-KDNP csütörtökön tárgyal a Mi Hazánkkal arról, hogy az ellenzéken belüli tisztségek megosztása miként történjen. Hozzátette, mivel Magyar Péter leendő miniszterelnök a háborús veszélyhelyzet május végéig történő meghosszabbítását kérte a távozó kormánytól, ezért olyan megoldást fognak találni, amely elfogadható az új kabinetnek.
Személyeket még senki az országgyűlés elnökének személyen kívül, egyéb jelöléseket még senki nem hozott nyilvánosságra. Az új kormány többség azt jelezte, hogy ezt nem tekinti bianko felhatalmazásnak, tehát az egyes személyek esetén is kontrollt kíván gyakorolni az ellenzéki pártok által jelölt tisztviselők, bizottsági tisztviselők, országgyűlési tisztviselők felett.
Konszenzus alakult ki a parlamentbe jutott pártok között arról, hogy a Szent Korona előtt tegyenek esküt a parlamenti képviselők, közölte a Mi Hazánk mozgalom alelnöke az Országházban.
Novák előtt hozzátette, ezzel új hagyományt teremtettek.
A számunkra nem annyira szent alaptörvény helyett, mi inkább a Szent Koronára szeretnénk felesküdni, és erre minden országgyűlésbe jutott párt képviselője támogatólag nyilatkozott, ezért az országgyűlés alakuló ülésének ünnepélyességét emelve, és kellő emelkedettséggel tudjuk reményeink szerint megkezdeni a munkát a Szent Korona jelenlétében az országgyűlés plenáris üléstermében.
A Tisza párt rövidesen megalakuló parlamenti frakciójának első ülését tegnap tartották, amely után Magyar Péter leendő kormányfő elmondta, képviselőcsoportjuk egyhangúlag támogatta Forsthoffer Ágnes házelnökké jelölését, a választáson nyertes párt frakcióját pedig Bújdosó Andrea vezeti majd. A Tisza párt elnöke közölte azt is, az újonnan megalakuló kormánynak 16 minisztériuma lesz. Harcsás Gergely összeállítása.
Az új kormányban 16 minisztérium lesz, 7 minisztert már be is mutatott Magyar Péter. A pénzügyminiszteri posztra Kármán Andrást, a gazdasági és energetikai minisztérium élére Kapitány Istvánt, külügyminiszternek Orbán Anitát választották. A Tisza párt külpolitikai vezetője korábban hangsúlyozta, minden körülmények között a magyarok érdekét fogják képviselni.
Magyar érdek az, ami a magyar emberek biztonságát, jólétét és fejlődését szolgálja. Minden magyar külpolitikai döntésnek és annak következményének lefordíthatónak kell lenni ezen hármasra. Pártpolitika soha nem írhatja felül a következetes külpolitikát.
Az egészségügyi tárcát Hegedűs Zsolt vezeti majd. Korábban arról beszélt, hogy jelentősen növelnék a területnek szánt forrásokat, és a felelősségvállalás fontosságát is sürgette az egészségügyben.
Átláthatóság, mérhető célokkal és egy nagyon egyszerű elvvel. A Tisza kormány alatt az őszinteség kötelesség lesz, nem kockázat.
A honvédelmi miniszter Ruszin Szendi Romulus lesz. A Magyar Honvédség korábbi parancsnoka a hadsereg morájának visszaállítását nevezte első és legfontosabb céljának. A közösségi oldalán azt írta, a középpontba a katonát helyezik, és mindazokat, akik a honvédelem ügyéért dolgoznak. Kijelentette, Magyarország biztonsága nem lehet vitatárgya, a honvédelem ügye közös nemzeti ügy. A leendő tárcavezető korábban az egyenruhások nagyobb megbecsülését is szorgalmazta.
A szolgálati lakások meg fognak épülni újra a bérlakásépítési program keretében természetesen, és azt is igyekszünk elérni, hogy ne kelljen másodállást vállalni azoknak az embereknek, akik egyenruhába szolgálnak, hanem olyan illetményük legyen, amiből méltó módon el tudják tartani a családot.
Bóna Szabolcs agrár és élelmiszer, Gajdos László pedig az élő környezetért felelős miniszter lesz. Utóbbi egyebek mellett azt ígérte, hogy minden megyeszékhelyen létrehoznak egy minősített állatmenhelyet.
A Tisza együttműködik az állatjólétért tenni akaró öntevékeny szervezetekkel. Segíteni fogja a menhelyek korszerűsítését, fenntartását. Célja, hogy minden megyében legyen legalább egy korszerű állatmenhely, ahol szükség esetén élethosszig is lehessen jó körülmények között tartani a befogadott állatokat.
A választáson győztes Tisza párt elnöke az alakuló kormány további 9 minisztériumát is megnevezte. Ezek között lesz miniszterelnökség, belügyminisztérium, igazságügyi, közlekedési és beruházási, oktatási, szociális ügyekkel foglalkozó, vidékfejlesztési, digitális és technológiai ügyekkel foglalkozó tárca, valamint tudományos ügyekkel, sporttal, civilekkel, egyházakkal és médiaszabályozással foglalkozó művelődési tárca. Korábban Magyar Péter azt javasolta, hogy az alakuló ülést május 9-én tartsák, és hogy ugyanezen a napon letehesse a miniszterelnöki esküt. Az április 12-i országgyűlési választáson a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk 6 mandátumot szerzett.
Ügyészségi hatáskörbe vonta a Magyar Nemzeti Bank ügyében folyó nyomozást a legfőbb ügyészség. Az eljárást a továbbiakban a központi nyomozó főügyészség folytatja.
A nyomozást még tavaly februárban a készenléti rendőrség nemzeti nyomozó iroda indította az állami számvevőszék feljelentése alapján. A döntés indoklása szerint a továbbiakban az ügy szakszerű és időszerű lefolytatása ügyészségi keretek között biztosítható.
Reagált a döntésre a Tisza párt elnöke.
Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy a legfőbb ügyész megvárta, amíg a Nemzeti Bank kirablói lelépnek a pénzzel. A leendő miniszterelnök hozzátette, emiatt a felelősséget a legfőbb ügyésznek is vállalnia kell.
Egy év késéssel a legfőbb ügyész úr végre döntött arról, hogy a Magyar Nemzeti Bank kirablása kapcsán indított nyomozást ügyészségi hatáskörbe vonja. Szeretném itt is hangsúlyozni, hogy teljességgel elfogadhatatlan, hogy a legfőbb ügyész megvárta, amíg a Nemzeti Bank kirablói lelépnek a lopott szajréval, és eközben semmit nem tett ennek megakadályozására. Már most jelzem, hogy a felelősséget neki is vállalnia kell. Május 31-ig tud magától távozni a hivatalából.
Elmarasztalta Magyarországot az Európai Bíróság a gyermekvédelmi törvény miatt. A testület szerint a jogszabály összemossa a pedofíliát és a homoszexualitást. Az ügy azért fontos, mert a blokkolt uniós forrásokból körülbelül 7-800 millió euró emiatt a jogszabály miatt elérhetetlen Magyarország számára. Ha a parlament megsemmisíti a kifogásolt módosításokat, a pénz felszabadulhat. Berek Patrícia tudósít.
Hungary has failed to fulfill its obligations under Article 6A, paragraph 1.
Magyarország megszegte kötelezettségét, egyebek között az alapjogi kartában foglaltak szerint, ismertette az ítéletet Kun Lenárcs, az Európai Unió bíróságának elnöke. A luxemburgi székhelyű uniós bíróság szerint a magyar jogszabály több ponton is sérti az Európai Uniós jogot és az uniós alapértékeket. A gyermekvédelmi törvény az ítélet szerint sérti egyebek között a szolgáltatások szabadságát, a véleménynyilvánítás szabadságát, az emberi méltóságot, az egyenlő bánásmód elvét, a magán és a családi élet tiszteletben tartását, továbbá egyes pontokon a személyes adatok védelmét is. A jogalkotók szerint a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésnek, valamint a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításának az volt a célja, hogy megóvja a gyermekeket azoktól a tartalmaktól, amelyek a születési nemtől eltérő nemi identitást, nemváltást vagy a homoszexualitást öncélúan jelenítik meg. Az Európai Bizottság azonban a bírósághoz fordult, és a ma ismertetett döntés szerint Magyarországnak kell állnia a saját perköltségét, valamint az uniós bizottságét is. Továbbá meg kell semmisíteni a kifogásolt rendelkezéseket. A blokkolt uniós források egy részét emiatt a törvény miatt tartják vissza Magyarországtól.
Minél gyorsabban lépnie kell az új kormánynak, ha haza akarja hozni az uniós forrásokat, vélik elemzők. A Tisza párt képviselőivel az elmúlt napokban tárgyalt Budapesten az Európai Bizottság küldöttsége a Magyarországnak járó uniós támogatásokról. Az informális találkozón a Magyar Péter vezette delegáció hangsúlyozta, hogy a források lehívása kulcsfontosságú a magyar gazdaság élénkítéséhez. Az uniós testület képviselői közölték, hogy elsősorban a korrupció és a jogállamiság területén várnak el előrelépéseket. Illés Anna összeállítása.
A múlt héten magas szintű delegáció Budapesten volt, hogy találkozzon a hivatalba lépő magyar kormánnyal. A tárgyalás rendkívül konstruktív és pozitív hangvételű volt, mondta hétfőn Olof Gill, az Európai Bizottság illetékes szóvivője, miután a Magyarországnak járó uniós támogatásokról tárgyalt Budapesten az Európai Bizottság küldöttsége a Tisza párt képviselőivel. A találkozó nagyon hasznos kiinduló pontot jelentett az elvégzendő munkához, különösen ahhoz, hogy a magyar nép javára felszabadítsuk az uniós forrásokat. Magyar Péter, a Tisza párt elnöke, leendő miniszterelnök az uniós források hazahozatalával kapcsolatban korábban azt mondta, a bizottság felé négy területen tett politikai vállalásokat meg is kell valósítani. Ezek közé tartozik Magyarország csatlakozása az Európai Ügyészséghez, valamint fellépés a korrupció ellen, az igazságszolgáltatás, a sajtó és a felsőoktatás függetlenségének helyreállítása.
Nagyjából azt láttuk, hogy ezekbe a területekbe belefér az, amit a bizottság az európai és a magyar adófizetők védelme érdekében elvár. És nagyjából a menetrendet is megpróbáltuk lefektetni. Ez is nagyon-nagyon-nagyon nehéz. Mert itt nem csak arról van szó, hogy valamit vállalunk politikailag, hanem ezt nem csak jogalkotásilag, hanem utána meg is kell valósítani. Például egy hivatalt vagy egy közbeszerzési eljárást meg kell változtatni. Ez informatikai fejlesztések. Nem akarok senkit ezzel untatni, de ez lesz a magyar államigazgatás kormányzati szereplőknek a alsóbb szinten is a feladata.
Gyorsan kell lépnie az új kormánynak, hogy minél előbb hazahozza a Magyarországnak járó uniós pénzt, fogalmazott Póca István politikai elemző. A szakértő a Kossuth Rádióban elmondta, az Európai Bizottság szerint nagyjából összesen 35 milliárd euróról van szó, ebből 17 milliárd eurót jogállamisági kérdések és korrupciós folyamatok miatt blokkolnak.
A korrupció tekintetében már a választási győzelmi beszédében Magyar Péter elmondta, hogy az Európai Ügyészség be fog lépni Magyarország, de magyarul ezt ki akarja védeni, ezt a választ. vádat, hogy ez ne legyen ott innentől kezdve. A jogállamisági kérdések az viszont egy hosszabb történet, mert ahhoz, és ugye ígérete szerint alkotmánymódosítás és hasonlók lesznek, kétharmados törvényeket is módosíthatnak. Tehát ahhoz, hogy ezt végigjárják, ez hosszú időbe telik, viszont van egy versenyfutás az idővel, ez pedig az, hogy ezeknek egy része augusztusig érhető el ezeknek az összegeknek.
A politikai elemző felhívta a figyelmet arra, hogy az Európai Bizottság ilyen gyorsan, még hivatalba nem lépett kormánnyal, nem tárgyalt, mint a Tisza párt vezetőivel. Póca István arra számít, hogy további kérdések is felmerülnek majd, amelyek most még kevésbé hangsúlyosak, azonban következményei vannak.
Június közepéig nem kell szolidaritási hozzájárulást fizetnie a fővárosnak, jelentette be Karácsony Gergely a közösségi oldalán.
A főpolgármester azt írta, a Magyar Államkincstár döntésének köszönhetően az új kormány megalakulása után csak nem egy hónap áll majd rendelkezésre arra, hogy megállapodjanak a város működőképességét biztosító lépésekről. Hozzátette, bízik abban is, hogy az év végéig megegyeznek a Budapest törvényről, amely hosszú távon is kiszámíthatóságot nyújt a fővárosnak. Karácsony Gergely az előzményekről azt írta, az elmúlt években a kormány a 20-szorosára emelte a fővárosra kivetett szolidaritási hozzájárulást.
Itt a krónika. Miközben folyamatosak az Ukrajnát sújtó orosz légicsapások és az áramszolgáltatás után már az ivóvízellátás is veszélybe került, a kijevi kormány a polgári légiközlekedés újraindításán dolgozik. Elsőként a kárpátaljai Ungváron nyithat meg a légikikötő. A Védelmi Minisztérium drón veszélyre hívja fel a figyelmet. Részlete Kíváncsi Attilától.
15 helyi lakos megsebesült a kelet-ukrajnai Szumi városában, amikor orosz légicsapások érték a negyedmilliós megyeközpontot. A polgármester közlése szerint egy kórházi épület jelentősen megrongálódott. Ismét célpont volt az 1 milliós Harkiv is, ahol a legtöbb kár lakótömbökben keletkezett. A kijevi sajtó arról ír, hogy az áramhiány mellett már az ukrán nagyvárosok ivóvízellátása is kritikus helyzetbe került a folyamatos orosz légicsapások miatt. Az Unián hírügynökség szerint a fővárosban a legrosszabb a helyzet, ahol több tízezer háztartásban akadozik az ivóvízszolgáltatás. Miközben a harcok intenzitása nem csökken, a kijevi kormány szeretné újraindítani a polgári légiközlekedést Ukrajnában. Ennek érdekében már egy munkacsoport is megalakult. A szakemberek szerint elsőként Kárpátalja megye székhelyén, Ungváron nyílhat meg a légikikötő. A Védelmi Minisztérium azonban figyelmeztetett. Jelenleg nincs olyan repülőtér Ukrajnában, amelyet ne érnének el a nagy hatótávolságú orosz rakéták. Emellett a drónveszély is folyamatos.
96 nap helyett már csak 44 napra elegendő a hazai stratégiai olajtartalék. Bár az Adria vezetéken folyamatos a szállítás, a kapacitása nem elegendő. Ezért az ellátás biztonság szempontjából elengedhetetlen a Barátság vezeték újraindítása. A szakemberek abban bíznak, hogy ez a napokban megtörténik. Szilágyi Béla összeállítása.
A Szászolombattai finomítóban a szakemberek arra jelzésre várnak, hogy az orosz kőolajszállítás újraindul. Ukrán és uniós jelzés is érkezett, ugyanis arra vonatkozóan, hogy ez a napokban megtörténhet. Valamint a legköszönő és a leendő miniszterelnök is arra szólította fel Kijevet, hogy mielőbb indítsák újra a tranzitot. Az uráli olajra egyre nagyobb szükségünk lenne, mert a 96 napra elegendő stratégiai olajkészlet mára jelentősen megcsapant. Már csak 43-44 napra elegendő tartalék van az országban. Bár az Adrián keresztül folyamatos a szállítás, de a csővezeték szűk kapacitása miatt kevesebb nyersanyag érkezik, mint kellene. Ráadásul elég borsos áron lehet a tankerek által szállított kőolajat megvenni.
Nagyon szükség lenne a Barátság kővezetékre.
A Klímapolitikai Intézet szakértője Toldi Otto az M1-en arról beszélt, hogy a Barátság megnyitása jelentősen növel az ellátás biztonságunkat, és szükséges, hogy újra jöjjön az orosz nyersanyag.
Na csak azért is, mert hogyha a védett árakat nem fogjuk tudni tartani, és a Barátság kőolajvezeték közben elkezd működni, akkor nem fog nagyon fölemelkedni az ára védett árhoz képest.
Az ellátás biztonság megteremtése az alapvető célkitűzése Európának is, ahol most leginkább a kerozin hiány okoz óriási problémákat, és ebben egyelőre nem várható érdemi elmozdulás, mert az egyik nap elindul, a másik nap már újra leáll a hormuzi szoroson keresztül a hajóforgalom. Ezt pedig leköveti a Brent típusú kőolaj árának a változása, amely tartósan $90 körül mozog. A klímapolitikai szakértő szerint a világnak és különösen az Egyesült Államoknak most az lenne az elsődleges érdeke, hogy minél több kőolajszállító tanker induljon el a hormuzi szorosból.
Az USA-nak most az az érdeke, hogy minél több kőolaj kerüljön a piacra, hogy nyomja lefelé az árakat, hiszen ez globálisan visszafogja a növekedést, és globálisan növeli egyrészt a hiányt, másrészt ezen keresztül az inflációt.
Több elemző intézet is arra jutott a napokban, hogy a világ országai a magas kőolaj és üzemanyagárak miatt elsősorban az infláció elszabadulásától tartanak. Amennyiben a magas árak növelik az inflációs nyomást szerte a világban, az erőteljesen fékezheti a gazdaságok teljesítményét. A magas olajár ugyanakkor globális adóként működik a gazdaságokban, ami csökkentheti a globális GDP-t. A központi bankok kénytelenek lehetnek tovább emelni a kamatokat az infláció fékezése érdekében, ami drágítja a hitelezést. Összességében a $90-100 körüli olajárak növelik a világban a gazdasági bizonytalanságot és a megélhetési költségek emelkedését vetítik előre.
Egyelőre bizonytalan, hogy Pakisztánban elkezdődik-e az Irán és az Egyesült Államok közötti béketárgyalások második fordulója. Donald Trump azt mondta, hogy az Egyesült Államok folytatja a katonai csapásokat a perzsa állam ellen, amennyiben a fegyvernyugvás lejártáig nem sikerül megállapodni. Az elnök megismételte, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó amerikai blokád is fennmarad a konfliktus lezárásáig. Irán és az Egyesült Államok két hete kötött tűzszünetet, amely ma lejár. Részletek Lehoczki Zsuzsától.
Iszlamabadban teljes a készültség, a hadsereg ellenőrző pontokat állított fel, fegyveresek vannak mindenhol. A pakisztáni fővárosban tartják majd Irán és az Egyesült Államok közötti béketárgyalás következő fordulóját, de az időpont egyre bizonytalanabb. Én bízom abban, hogy a tárgyalások második fordulója létrejön. Remélem a kormányunk közvetítésével sikerül megállítani ezt a háborút, mondta egy pakisztáni férfi. Washingtonban bejelentették, hogy J.D. Vance, amerikai alelnök részt vesz majd a tárgyalásokon. Egyes források szerint azonban még el sem indult Iszlamabadba, mivel nem biztos, hogy Irán képviselői eljönnek a megbeszélésre. A teheráni vezetés ugyanis hivatalosan nem jelentette be, hogy részt vesz a tárgyalásokon, mondván, amíg az Egyesült Államok folyamatosan fenyegeti Iránt, a hormuzi szorosban pedig blokkolja az iráni kikötőket, addig nem tárgyalnak. De ez az álláspont is bármikor megváltozhat. Vasárnap az amerikai haditengerész előbb rálőtt, majd lefoglalt egy iráni tankerhajót az ománi öbölben. Azóta a két szemben álló fél egymást vádolja a tűzszünet megsértésével. Az amerikai elnök hétfőn közösségi oldalán megismételte, hogy az iráni kikötőkre, illetve az onnan érkező és odatartó hajókra vonatkozó amerikai blokád addig marad fent, ameddig nem születik megállapodás Iránnal a konfliktus lezárásáról. Donald Trump azt írta, hogy a blokád Irán számára naponta $500 millió veszteség. Jelent. Egy másik posztban az elnök azt írta, hogy Irán helyett hajók százai az Egyesült Államok kikötői, elsősorban Texas, Louisiana és Alaska létesítményei felé tartanak kőolajért. Donald Trump ezért köszönetet mondott az iráni vezetésnek. Közben az irániak az elmúlt két hétben a tűzszünet alatt megpróbálták újjáépíteni életüket a szétbombázott fővárosban. A békés napoknak félő, hogy hamarosan vége, mert Donald Trump amerikai elnök kilátásba helyezte, hogy az Egyesült Államok folytatja a katonai csapásokat Irán ellen, a tűzszünet lejárta, azaz április 22-e után. Rengeteg bomba kezd el hullani, fogalmazott az elnök a PBS News-nak adott interjúban, azzal kapcsolatban, hogy mi történik a tűzszünet lejártát követően, amennyiben addig nem sikerül megállapodni Iránnal. Benjamin Netanyahu, izraeli miniszterelnök pedig úgy fogalmazott, hogy Izrael nem fejezte még be az elkezdett munkát Iránban.
Újra súlyos politikai válság elé néz Románia. Összeomolhat az alig 10 hónapja megalakult kormánykoalíció, amelynek egyik tagja, a Szociáldemokrata Párt, megvonta a támogatást a miniszterelnöktől. Ilie Bolozsán hibásnak és felelőtlennek nevezte a döntést, és közölte, nem hajlandó lemondani tisztségéről. Bánkata és Ambrus Róbert összefoglalója.
A román szociáldemokrata párt belső konzultációján a tagság több mint 97%-a az Ilié Bolozsán vezette kormány menesztése mellett döntött. A párt 5000 tisztségviselője online szavazott a bizalom megvonásáról. Indoklások szerint a liberális miniszterelnök az elmúlt 10 hónapban nem partnerként, hanem ellenségként kezelte őket, és sorra söpörte le az asztalról a baloldali javaslatokat. Biztosítom önöket, hogy a szavazatuknak megfelelően fogunk cselekedni a következő napokban. A szociáldemokrata párt a legfontosabb Romániában, az első számú párt a parlamentben, és ennek eredményeképpen figyelembe fogunk venni mindent, ami ma elhangzott. Figyelembe vesszük a mandátumot, amit önök adtak nekünk azért, hogy a románok élete jobb legyen, közölte a szociáldemokrata pártelnök. A koalíciós partnerek a költségvetés és az unió által megkövetelt reformok miatt feszültek egymásnak, míg Bolozsán az állami kiadások drasztikus csökkentését és a pazarlás megállítását tűzte ki célul. A szociáldemokraták szerint viszont az adóemeléseket, az anyák, a tanárok és a szociális segélyből élők juttatásainak lefaragását nem lehet reformnak nevezni. A kormányfő azonban nem hátrál, szerinte a PCD felelőtlen és a saját választóit is megvezeti. Ha a politikai csatározások miatt augusztusig elmaradnak a kulcsfontosságú reformok, Románia végleg elbukhatja azt a 11 milliárd eurós újjáépítési forrást, amelyet az uniós helyreállítási alapból kellene lehívnia az országnak. Mindaz, amit az elmúlt napokban tettek, megtévesztve választóikat és az állampolgárokat a meghozott, de fel nem vállalt döntésekkel, valamint az ellentmondásosan bemutatott intézkedésekkel kapcsolatban csak lejáratja ezt a politikai tevékenységet. Ahogy mondtam, továbbra is gyakorolni fogom miniszterelnöki mandátumomat, országunk polgáraiért dolgozva, biztosítva a kormányzati stabilitást, és megteszem azt, ami Románia számára szükséges, nyilatkozta a román miniszterelnök. A koalíció harmadik tagja, a Mentsétek meg Romániát szövetség elnöke hétfő este a szociáldemokratákat hibáztatta a kialakult válságért, és leszögezte, hogy a pártja által delegált miniszterek maradnak a kormányban. A kormánykoalícióban szintén résztvevő RMDS elnöke közösségi oldalán úgy reagált, a PCD döntésével a koalíció véget ért, a megállapodás érvényét veszítette. Kelemen Hunor azt írta, az RMDS a párbeszédet szorgalmazza. A pártok vezetőinek le kell ülniük, és olyan megoldást kell találniuk, amely kiszámítható parlamenti többséggel biztosítja az ország kormányzását. Míg a politikai elit a kormányválsággal van elfoglalva, a romániai családok a mindennapi megélhetésért küzdenek. Márciusban Románia produkálta az Európai Unió legmagasabb inflációját. Az árak közel 10%-kal nőttek tavaly óta. Az áram tarifája egy év alatt majdnem 60%-kal emelkedett. Drágult a közlekedés és az alapvető élelmiszerek is. A szakemberek arra figyelmeztetnek, ha az életszínvonal ilyen ütemben romlik, a fiatalok elvándorlása megállíthatatlan lesz. Az előrejelzések szerint a század végére Románia lakossága a negyedével csökkenhet, és alig 14,5 millióan maradnak az országban.
Bombafenyegetés miatt nem kezdődött meg a tanítás több zágrábi középiskolában. A horvát rendőrség tájékoztatása szerint a robbanó szerkezetek elhelyezéséről szóló bejelentések után a diákokat és az alkalmazottakat kiküldték az épületekből, az egységek a helyszínre vonultak és megkezdték az iskolák átvizsgálását. Tegnap hasonló bejelentéseket kaptak több spliti középiskolában is. A rendőrség hétfőn csak nem 50 iskolát vizsgált át, robbanó szerkezetet azonban egyikben sem találtak, így megállapították, hogy a fenyegetések hamisak voltak. Zágrábból Kriák Krisztina tudósított.
A fenyegetések nem egyediek a térségben, a múlt pénteken a Nyugat-Balkán több országában is hasonló riasztások érkeztek. Zágrában akkor három nagy bevásárlóközpontot kellett kiüríteni, Montenegróban és Bosznia-Hercegovinában pedig kórházak és iskolák kaptak bombafenyegetést. Az ellenőrzések során azonban egyik helyszínen sem találtak robbanó szerkezetet. A hatóságok szerint az üzenetek több elektronikus címről érkeznek, az ügyben pedig az állam ami ügyészséget is értesítették az országokban.
Egy éve, április 21-én hunyt el Ferenc pápa. Halála évfordulóján világszerte megemlékeznek róla és 12 évnyi pápaságáról. Rómában ma este a sírjánál mutatnak be szentmisét. Sárközi Júlia beszámolója.
Ferenc pápa halála reggel 7 óra 35 perckor következett be, a hírt a Vatikán nem sokkal később közölte, és Róma város elindult a Szent Péter tér felé. Hívők és turisták ott akartak lenni, hogy búcsút mondjanak neki. Tavaly húsvét hétfőn hunyt el Jorge Mario Bergoglio 88 éves korában, 12 év pápaság után. Buenos Aires érsekét 2013 márciusában választották meg a lemondott 16. Benedek pápa után. Ferenc pápa volt az első, aki a pápák között az eddigi legtávolabbi helyről, Argentínából érkezett. Az első jezsuita volt, az első, aki a Ferenc nevet választotta, és az első, aki úgy döntött, a pápai lakosztály helyett a Szent Márta házba költözik be. Temetése tavaly április 26-án a Szent Péter téren volt, majd akarata szerint a Santa Maria Maggiore bazilikába szállították át, koporsója végighaladt Róma belvárosán. Sírhelye egyszerű, ahogyan a felirata is, Franciscus, ennyi olvasható rajta latinul. A Santa Maria Maggiore bazilikában mutatnak be misét Ferenc pápa halála első évfordulóját, melyen felolvassák a még afrikai látogatásán tartózkodó 14. Leó pápa üzenetét. Ferenc pápa sírja közelében táblát avatnak fel, amelyen az olvasható, hogy pápasága alatt 126 alkalommal imádkozott a Santa Maria Maggiore bazilika Szűz Mária ikonjánál. A hívők tavaly húsvét vasárnap látták utoljára Ferenc pápát, amikor pápa mobillal körbejárta a Szent Péter teret. Tanítás az volt, hogy ne szokjunk hozzá a rosszhoz, és az egyház is legyen szinodális és nyitott a szívekben is, mondta Matteo Zuppi bíboros, az olasz püspöki kar elnöke. Ferenc pápáról Olaszország és a világ majdnem minden országában megemlékeznek a templomokban. Olaszországban a politikai élet és a kulturális élet is megemlékezett a tavaly elhunyt pápáról.
A pontos idő 00:30.
Adásunkban eddig elmondtuk, hogy folytatódtak az országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások, ma megállapodtak a leendő bizottsági struktúráról a parlamentbe jutott pártok képviselői. A folytatásban pedig szólunk egyebek mellett arról, hogy egy hete lejárt a gépjárműadó befizetési határideje, de még csak nem 700 ezer autós nem fizette be a díjat.
Déli krónika.
Kullancsréteg, korrupció, gyűlöletkampány. Ilyen és ehhez hasonló jelzőkkel illetik a fideszes politikusokat azok, akiket a választási vereségükért okolnak. Ferenc Orsolya a képmutatást és a karrierizmust nevezte meg a kudarcokaként. Király Nóra pedig teljes megújulást és a gyűlöletpolitika feladását sürgette. Orbán Viktor pártelnök néhány napja egy interjúban magára vállalta a felelősséget. Közben egyre több elemzés jelenik meg arról, hogy a vereség elsősorban Orbán Balázs kampányfőnökhöz köthető. Jó Csaba összeállítása.
Szinte már a választások éjszakáján volt olyan fideszes politikus, aki elkezdte feltárni a kormánypártok bukásának okát. Az egyik első megszólaló Ferenc Orsolya volt, az űrkutatásért felelős miniszteri biztos előbb egy Facebook posztban, majd több interjúban is részletesen beszélt arról, hogy a kudarc oka a párton belüli képmutatás, korrupció és a karrierizmus volt. Szerinte a megélhetési karrier jobboldaliaknak és a felelősöknek távozniuk kell.
Aki nem a Fidesz politikusa volt, de óriási, most sem az, de óriási feltételt jelentett az én megítélésem szerint mind az emberi, politikusi arcéle, fellépése, hangvétele, mint szakmai, vagy szakmainak kevésen nevezhető munkája, ez Nagy Mártonnak írja ezt az ember, akinek a teljesítménye egy kerek szám nulla.
Ferenc Orsolya úgy fogalmazott, a pártnak most szembe kell néznie a saját hibáival, különben tartósan a vesztes oldalon marad. A Fidesz környékén kullancsréteg jelent meg, erről Cser Palkovics András beszélt. Székesfehérvár fideszes polgármestere a Partizánnak adott interjújában azt mondta, annak a társadalmi ellenállásnak, ami kialakult velük szemben, ez egy kulcskérdése. Bár szerinte nem ez az egyetlen ilyen kérdés.
Ha az a kérdés, hogy önmagában ez az urizálás, ez a kicsit ilyen kullancsréteg, aki megjelent a Fidesz környékén ebbe a 16 évben, csak azért gondolkodtam el, mert ugye azért mondjuk ehhez a közeghez Magyar Péternek sokáig jóval több köze volt, mint akár mondjuk nekem, mint fideszes politikusnak, de most ezt tegyük zárójelbe, mert lehet azt mondani, hogy ő ebben meg kilépett, és majd most máshogy fogja csinálni, ez nyilván ki fog derülni. Igen, ez felmerült, sőt, annak a társadalmi ellenállásnak, ami kialakult velünk szemben, és ez most testet öltött ebben a választási eredményben, ez egy kulcskérdése.
Teljes megújulásra van szüksége a pártnak, erről Király Nóra beszélt, aki a Fidesz gyűlöletkampánya miatt is bocsánatot kért. A csepeli fideszes képviselőjelölt Orbán Viktor teljesítményét elismerte, de szerinte valami félre siklott. A fideszes Király Nóra szerint Orbán Viktornak már a választási vereség éjszakáján le kellett volna mondania. A fideszes politikus közösségi oldalán azt írta, semmit nem tanultak a választási vereségből, ha továbbra is gyűlöletkeltésre alapozzák politikájukat. Emiatt szerinte nagy bajban lesznek, ha ugyanazokkal folytatnák a munkát, mint eddig. Többen Orbán Balázs kampányfőnök felelősségét is felvették. felvetették. A 444 írt arról, hogy a Fideszben növekvő indulatok céltáblája Orbán Balázs kampányfőnök lett. A miniszterelnök környezetében is többen őt okolják a vereségért, és most tőle várják, hogy vállalja a felelősséget. A 444 megjegyzi, megkezdődött a Fideszben az Orbán Viktor mentő hadművelet.
Arra a kérdésre van válasza, hogy ki a felelős a választási vereségért?
Hát én vagyok a pártelnöke.
Orbán Viktor múlt héten a Patriótának azt mondta, ő okolható a vereségért. A leköszönő miniszterelnök szerint teljes megújulásra van szükség.
Kulcs a teljes megújítás, vagy teljes megújulás. Ha jobb oldal átmegy egy teljes megújuláson, nagyon hamar akcióképessé teheti magát, és kiállhat az igazságtalanságok ellen, kiállhat az igazságtalanul bántott emberek mellett, és kiállhat az elmúlt 16 év vagy a nemzeti vívmányok mellett.
Orbán Viktor azt is világossá tette, teljesen új parlamenti frakcióra lesz szükségük, új emberekkel, új mentalitással. A leköszörő miniszterelnök szerint a megújulás őszre valósulhat meg.
Múlt szerdán lejárt a gépjárműadó befizetési határideje, de még csak nem 700 ezer autótulajdonostól várják a számla kiegyenlítését. A NAV figyelmeztet, érdemes ellenőrizni a határozat készhezvételének dátumát, mert ettől az időponttól számított 30 napon belül még késedelmi pótlék nélkül lehet befizetni az összeget. A határidőt elmulasztó autósok, valamint azok, akik sem tárhelyükre, sem postán nem kaptak végzést az adófizetésről, a forgalmi engedélyük alapján tájékozódhatnak az összegről és a tennivalókról a NAV honlapján elérhető gépjárműadó kalkulátorban. Jávor Miklós összeállítása.
Ne essenek abba a hibába, ami magam is elkövettem, és saját példámból mondom, nálam nagyon kedvező volt a helyzet, ugyanis a határozat készhezvétele, ez körülbelül pontosan erre az időszakra esett, néhány nappal korábban, de így kényelmesen belefértem a 30 napos határidőbe, be tudtam fizetni.
Mondta a Krónikának Göncöl András budapesti autótulajdonos, aki szerint nagy segítség, hogy a figyelmetlen autósok haladékot kaphatnak az azonnali büntetés helyett. Sokan vannak, akik még nem vették át a fizetési határozatot, ilyenkor azt újra kézbesítik postán vagy a tárhelyre, így az érintetteknél automatikusan él a készhezvételtől számított 30 napos haladék. Erről már a NAV kommunikációs vezetője beszélt a Kossuth Rádióban. Linzmeier Szilvia hozzátette, aki nem tudja egy összegben befizetni a gépjárműadót, 5 havi pótlékmentes részletfizetési kérelmet nyújthat be az adóhivatalnak. Hangsúlyozta, legegyszerűbben a NAV honlapján elérhető gépjárműadó kalkulátorban lehet rendezni a befizetendő összeget, mert a késedelmi pótlék havonta növekszik.
Leegyszerűsítve azt jelenti, hogy a határozat átvételétől számított 30. napig még be lehet fizetni a gépjárműadót mindenféle késedelmi pótlék kamat nélkül. Tehát azok, akik nem fizettek, azoknak még van idejük. Én azt javaslom, és az a legegyszerűbb, menjen föl a NAV-nak a honlapjára, nav.gov.hu, a legelső csempe, az a gépjárműadó csempe, és ott van fönn egy gépjárműadó kalkulátor. Ezt kell megkeresni, még egy fontos info, hogy a forgalmi az legyen ott mindenkinél, mert kell tudni a kocsinak a gyártási idejét, és a kilowatt lóerő, tehát ott a teljesítmény, de ez benne van a forgalmiban. Tehát ha ott van a forgalmi, ezt a két adatot kell megadni, a program, ez a kalkulátor kiszámolja a fizetendő gépjárműadót, és pontos, tehát rengeteget teszteltük, nincs eltérés, és ezt az összeget célszerű ilyenkor befizetni.
Magyarországon több mint 3,5 millió tulajdonosnak kell gépjárműadót fizetnie.
A hagyományos nemi sztereotípiák lebontását célozza a pályaválasztás területén a Lányok Napja. Az országos program április 23-án több mint 50 helyszínen várja az érdeklődő középiskolás lányokat. A szervezők célja bizonyítani, hogy például a műszaki, informatikai, természettudományos pályák nem csak férfiaknak valók. Falucska Évet összeállítása.
Mobil robotok azok a területe a robotikának, olyan gépekkel foglalkozik, amik valamilyen feladatot hajtanak végre, és mindez a feladatnak a központi eleme az, hogy helyet kell változtatni, valahonnan valahova el kell jutni.
Az önvezető járművek robotikai alapjait mutatta be az oktató egy korábbi Lányok Napja programon. Idén is hasonló lehetőségek várnak a résztvevőkre, számolt be a szervező, Nők a Tudományban Egyesület ügyvezetője. Szigeti Fanni hozzátette, április 23-án országszerte több mint 50 helyszínen nyílnak meg a középiskolás lányok előtt egyetemek, kutatóintézetek, techvállalatok, hogy inspirációt adjanak a pályaválasztásukhoz. Elsősorban olyan területeket ismerhetnek meg, amelyek férfias szakmaként vannak elkönyvelve.
Kórházat építhetnek, szerelmi háromszögeset bogozhatnak ki matematikai eszközök segítségével, bevethetik magukat a tudomány boszorkány konyhájába, robotokat taníthatnak meg gondolkodni, és még az öreg fiatalság titkához is közelebb kerülhetnek, szóval nagyon színes és gazdag programmal várjuk őket.
Szigeti Fanni hangsúlyozta, a rendezvény célja az élményszerű szemléletformálás. Mint elmondta, Magyarországon még mindig kevés a nő a tudományos, a műszaki és az informatikai pályán, pedig ők is jól teljesítenek a tévesen férfiasnak vélt szakmákban.
Kifejezetten sok olyan tényező van, ami gátolja vagy hátráltatja azt, hogy a lányok műszaki, informatikai szakmák felé orientálódjanak. Gyerekkori beidegződések, negatív tapasztalatok a reáltantárgyak oktatásával kapcsolatban. Sokan eleve negatívan vélekednek a nők műszaki képességével, ügyességével kapcsolatban. Szóval bőven van még lebontásra váró fal előttünk, és erre egy nagyon jó kezdeményezés a lányok napja.
A programok ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. Jelentkezni a lányoknapja.hu weboldalon lehet. Mivel az események iskolai időben történnek, így az egyesület ad igazolást a hiányzásról, tette hozzá az ügyvezető.
Autós percek.
Az Utinform tájékoztatása szerint dolgoznak az M0-ás déli szektorában az M3-as irányába, Gyál és Vecsés között a 36-os kilométernél. Torlódás van.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Jó napot kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Könyves Kálmán körúton a Kőbányai út előtt az Árpád híd felé. Sávlezárásra kell készülni. Sötétek a jelzőlámpák az Üllői úton, az Ecseri útnál és a Dési Huber utcánál karbantartás miatt várhatóan este 6 óráig. A forgalmat rendőrök irányítják. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Továbbra is várható még néhol hajnali fagy, hol kell számítani erre, és milyen idő lesz holnap, kérdezem a meteorológust, Fejős Ádám.